Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Eltemették dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt. Előbb elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért a koporsója mellett, majd szentmisét mutattak be lelki üdvért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezték el. Michael Wallace Benek apostoli nuncius 14. Leó pápa üzenetét tolmácsolta. Eszerint a Szentatya, miután értesült Katona István elhunytáról, atyai együttérzését és őszinte részvétét fejezte ki. A pápa hálát ad Istennek a püspök hosszú lelkipásztori munkájáért, küldte el a Vatikán üzenetet Pietro Parolin szentszéki államtitkár. A gyászszertartáson Erdő Péter bíboros prímás egyebek mellett arról beszélt, méltó, hogy felidézzük Katona István emlékét és gazdag lelki örökségét. A szentmisén a bíborossal koncelebrált mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. A gyászszertartást rádiónk is közvetítette, illetve a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol a későbbiekben is megtekinthető. Ismét összeült a kormány, és többek között az is eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstoppot, írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook csoportban. A kamatstopp az év végén lejár, meghosszabbítjuk, ez közel 300 ezer családot érint, nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk, közölte a miniszterelnök. A kormány még 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstoppot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, 2023 elejétől pedig a diákhitelekre is kiterjesztett. Az OTP Bank nemrég bejelentette, több piaci szereplővel alkotmányjogi panaszt terjesztettek be a kamatstopp miatt. A kiegészítő nyugdíjemelés mától érkezik, átlagosan 51 ezer forint minden nyugdíjasnak, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, pontos elszámolás, hosszú barátság, 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük, és ehhez 15 évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat. Megerősítette, hogy a kiegészítő nyugdíjemelésnél nem állnak meg, gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit jövőre meg is fognak csinálni, fokozatosan, de biztosan, fogalmazott a kormányfő. Októberben is 4,3%-os volt az éves infláció. Szakértők előzetesen ennél 1%-kal magasabb szintet vetítettek előre. A stagnáló inflációs adatok miatt ismét az árréstopp kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex alakulásában nincs lényeges elmozdulás, az élelmiszerinfláció immár tartósan 7. hónapja 5% alatt maradt. A miniszterelnök ugyanakkor azt is kétségesnek nevezte, hogy egyáltalán valamikor kivezetik az árstoppot. Jelentős adócsökkentési csomagot ígért a kis- és középvállalkozásoknak a miniszterelnök, amikor tegnap az ATV Mérleg című műsorában nyilatkozott. Orbán Viktor azt mondta, a jövő héten írja alá a kamarával a megállapodást, amely 70-80 milliárd forintos adócsökkentést jelent. A kormányfő szerint Budapest már csődben van, de ha a főváros vezetése nem tudja megoldani a helyzetet, akkor a kormány segít majd. Orbán Viktor ugyanakkor azt is mondta, nem akar megegyezni Karácsony Gergely főpolgármesterrel, mert szerint azzal felmentést adna neki a budapesti kormányzás alól. Karácsony Gergely közösségi oldalán úgy reagált, Budapest nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja. Az idei és jövő évi hiánycélt is 5%-ra emeli a kormány, és a nemzetgazdasági miniszter a banki extra profit adót is kétszeresére 370 milliárd forintra emelné 2026-ban. Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen arról is beszélt, a jövő év elején a nyugdíjasok a 14 havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják meg. A bankszövetség szerint a banki extra profit adót nem emelni, hanem kivezetni kellene. A következő években 42 milliárd forintból 60 természetvédelmi projekt valósul meg a 10 hazai nemzeti parkban, közölte a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Ezek középpontjában elsősorban az élőhelyek helyreállítása szerepel, ismertette Barczó Beltran. Kedden a Dominikai Köztársaság egész területén elment az áram, ami komoly káosz, közlekedési felfordulást, egyben üzleti leállásokat okozott a 11 milliós karibi országban. Az áramszünet beálltától komoly bizonytalanság lett túlra a lakosságon, annál is inkább, mert sehonnan nem lehetett tájékozódni arról, hogy mikor indul újra az áramellátás. Az AP hírügynökség ugyanakkor az ország energiaügyi miniszterét idézve arról írt, az esti órákban a teljes rendszer 15%-át már vissza tudták kapcsolni. Hogy mi okozta az áramkimaradást, arról hivatalos információ egyelőre nincsen. Végül az időjárásról. Tartósan borult, párás, ködös marad a levegő, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol, a légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 3-4, napközben aztán 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Blankenstein Miklós a beszélgető társam, a papnevelő. Végigkövettük életútjának szakaszait egészen odáig, amíg a Mátyás templomból, azt hiszem 2003-ban, az esztergomi szemináriumba, alma máterébe távozik, és rektora a szemináriumnak, amelynek a neve a, nem csak a legrégebbi, hanem a leghosszabb név is, amit intézmény kaphat. Hogy is van, ősrégi?
Igen, nagy boldogasszonyról nevezett Szent Adalbert, és így tovább, egész felsorolás van benne.
Igen, tehát egy spanyol nemes.
Így igaz, de nem is Esztergomba alakult a tetejében, hanem török idők miatt, ugye,
nagy szombatban.
Úgyhogy amikor volt a hány száz éves, nem is tudom, hány száz éves évforduló, akkor ünnepélyesen kivonultunk, mert az a házikó megvan, ami a szemináriumként indult, ki is van írva szépen, bele van vésve ott a kő szemöldökfába.
Kísérjük végig egy pillanat alatt az különböző helyszíneket, mert amikor te a szemináriumba kerültél, az már az elmúlt 80 évnek a harmadik szeminárium épülete volt. A kezdetben, idézve van a kezdetben, ott volt az az óriási épület, ami most az Adalbertinum, ahol 110 kispap is elfért. Farkas Attila mesélt nekem erről az időről, meg talán Futó Károly atya, hogy micsoda élet volt ott, amíg nem lett belőle orosz laktanya vagy mosoda.
Magyar laktanya, orosz utána lett csak. Uh-huh. Szabadjon akkor egy picit, ha már papnevelésnél elkezdeni, tehát először is a tévhiteket szeretném elhessenteni, hogy szemináriumban nem lehet jelentkezni, hanem eldöntheti a fiatalember, bárhol él, bármelyik püspökhöz csatlakozhat, hogy én a te karizmától szeretnék csatlakozni, és ha nem szerzetesnek, világinak jelentkezik, illető teljesen szabadon dönt a püspök, semmi kényszer, fölveszi, nem veszi föl, akkor az illetőhöz kötődik. Most a püspök a papja, vagy ha úgy tetszik, plébánosa az egyház megyének. Tehát ő plébános gyakorlatilag, csak főpapként plébános, de mivel nagyon nagy a terület, az kisebb egységekkel van bontva, ezeket hívjuk plébániáknak, aztán akiket fölszentel, miután kiképezte, akkor egy-egy alrészletre teszi, plébánosnak mondjuk, vikáriusnak, és hogy tud mellé adni kisegítő káplánt, az a vikárius kooperátor, az együttműködő vikárius. Na hát ebben a rendszerben így működik. Magyarországon a kommunizmus alatt ugye 6 szeminárium papnevelőintézet működött, volt több is, azokat bezárták, elég volt bőven ez a 6, ebből egy a központi szeminárium, ennek egyetemi rangfokozata volt a régi időben, a görögkatolikus Nyíregyházán, és akkor Győrött, Esztergomba, Szegeden és Egerbe, tehát 6. Igazság szerint a rendszerváltás után ez a szem nem változott látszólag, egészen addig még a püspöki karon belül az az igény támadt föl részben nyugati mintákra, hogy kéne egy propedeitum év, ami egy ilyen előkészítő év lenne. Ez az indokolja, hogy nagyon nagy a különbség az érkező fiatalok fölkészültsége, lelkisége, tapasztalata között, és legyen egy ilyen országos ilyen beszoktatós. Ugye a szerzeteseknél van noviciátus, nálunk ilyen nincs, az első évet mindig külön-külön kezelik. El is indult.
Válcott?
Nem. Ez kérem szépen Veszprémben indult el, és ott volt. Nem minden püspök küldte oda a kispapjait, például Esztergom sem. Paskai Bíboros úgy döntött, hogy nem küldi oda. Ott aztán különféle okok miatt ez nem tudott jól meggyökerezni, és akkor jött a következő lépés, Vác, és először még nem is Bábel Balázsral, hanem más atyák voltak, de akkor már csak 3 egyház megye küldte oda Vácra, hiszen ott régen volt szeminárium, az épületet visszakapták, és akkor ebbe ment, és aztán lassan az egész úgy összeomlott, tehát nem tudott Magyarországon meggyökerezni. Még egy évig a központi szemináriumban is működött, de akkor szűnt meg, és attól kezdve nincsen tulajdonképpen propedeutikum. De ezt érdemes megemlíteni az országos kalandokat illetően.
Igen, mondjuk az esztergomi helyszíneket.
Tehát először is miért kellett a régi szemináriumot elhagyni? Azért, mert egy csomó laktanyát telepítettek, ugye ide-oda-amoda, és a magyar tüzérség, illetve a harckocsizók kerültek oda. Ez azért érdekes, mert 56-ban, amikor hát jöttek föl fegyvertelenek busszal, egyebekkel, hogy akkor katonaság, az akkori parancsnok végül is lövetett a levegőbe akart harckocsival be az alagútba, de az Gellert kapott, és ott heten meghalt.
Egy autóbusz,
tehát Gellert nem akarta rájuk lőni, úgyhogy ebből nagy botrány lett aztán, csak érdekességként, hogy ez a parancsnok, aki ilyen merev katona volt, a forradalom alatt kapta azt a parancsot, akkor már a nem kommunista kormánytól, hogy X utat, ami oroszok jönnek, le kell zárni, és nem engedni át senkit. Úgyhogy oda le is állt, és lőtte az orosz tankokat a sajátjaival, hogy szegét aztán kivégezték, mint ellenállót a kommunizmussal szemben. Szóval ez egy csúnya történet.
És akkor 56 után lett orosz?
Igen, akkor a magyar honvédség, az évet már meg nem mondom neked, ők vették át, gyakorlatilag ez egy raktárbázis volt, kórház és egészségügyi ellátó központ. Na most ebben nem csak a maga a Szent Adalbert épület értendő, hanem a mellette levő kanonok sornak a nagy része, tehát az szépen le volt zárva. Fölülről lehetett látni. Igen. Tehát igazából nem fegyveres alakulatok voltak benne, az oroszok használták ezt ilyen célokra.
És amikor elvették ezt az épületet katonai célokra?
Na most valahova kell menni, mivel a szerzeteseket feloszlatták, így lent a primási palota mellett a zárda nagy részét, nem az egészet.
Szatmár irgalmas nővéreknek
a zárdája.
Zárdája volt korábban.
Ez lett a esztergomi szeminárium. Ide kerültek a fehérvári kispapok is, hiszen nekik is megszűnt a szemináriumuk, úgyhogy nagyon régóta az esztergomi kispapok és a fehérvári kispapok együtt nevelkedtek ebben az intézményben, ezért Fehérvár mindig kiállított egy vagy kettő fehérvári papot, akinek ott valamilyen szolgálata volt. Például Rózsa Uba atya is itt tanított.
Igen, tanári karnak, vagy a nevelői testületnek
meg legyen a tagja, és ezzel segítse a történetet. Most azért azt kell tudni, hogy a szeminárium és a teológiai főiskola az két külön dolog, akkor is, akkor ez jogilag még egy rendszerben működött, de ez egy más szisztéma. Az egyik a kollégium, ahol nevelődünk. Ennek van előjárója, ezt szemináriumi rektornak hívjuk. Van spirituálisa, ez egy lelki vezető, aki gyóntató egyben, nem csak ő, hanem mások is. Ezért például ő sosem mondhat írásba véleményt a kispapokról. És van a prefektus, aki a tanulmányi vezető. És működik mellette a teológiai főiskola, teológiai tanárokkal, egyebekkel. Rendszerint az előjárók, teológiai tanárok is egyben. Én nekem is tanítani kellett, meg Roska atyának is, meg a többieknek is, akik jöttek folyamatosan. Az előjárókat mindig a püspök nevezi ki, x időre, meghosszabbítja, nem hosszabbítja, viszi tovább. Kell tudni azt, hogy a teológiát a kommunista hatalom nem tekintette hivatalosan főiskolának.
Ezért lehetett két évre elvinni.
Igen, de azt velünk kezdték.
Igen.
Én 65-ben léptem be, és bárhova küldhetett nyilván a előjáró, és engem Esztergomba küldött, és meg is kaptuk még a fölmentést, mint mindenki, hogy ne fertőzzük a honvédséget, azért a kispapokat nem vitték, és ott akkor behívó. De az országban akkor heten kaptunk ilyet, és azt mondjuk, hogy adminisztratív tévedés, 65-ben vagyunk. Hát ez kiderült, hogy nem, úgyhogy elkezdtük szépen a honvédséget, ami egy nagy áldás, őszintén szólva, mert egy csomó olyan dolgokba belelátott az emberek lelkébe, egyebekbe, különben nem kerültünk volna egy csomó olyan fiatal emberrel közelségben is, tehát nekem képzésében van. És nem tudtuk, hogy mennyi ideig lesz, nem kaptunk információt, tehát egy év után mondták, ja, bocsik a két év, mert ti normálok
vagytok. Akkor egy kicsit azért szomorkodtatok.
Nálam úgy történt, hogy éppen akkor vezényelve voltam a társaimmal együtt Kaposvár, az volt az osztályközpont, és hirtelen jön egy pap, hogy a papnak nem lehet ott lennie, mármint nekem, mert mindenki papnak tekintette az ember gyerekként is, mert én a nőtlen tiszti szálló van ilyen, nek voltam a portársa. Hát, hogy csak bennem bíztak, hogy nem lopok, nem csalok, nem iszom le magam, és azért. Na de hát akkor ezekkel viszont az ember közel, úgyhogy haza. Azt hittem, hogy leszerelnék, üldenek haza, megérkezem, jelentkezem a ügynél, tisztnél, rögtön őrségbe vezényeltek, és akkor terüljük egy két év. Hát ezt fél óra alatt az ember lerendezte, őszintén szólva. És akkor utána már mindenkit vitte. Például engem a Asztrik váltott, a Várszegi Asztrik váltott, hát idősebb nálam, de akkor a késűeket is azért berántották. Ugyanannál a századnál és Rajnál is volt aztán két évig. Ezt később tisztáztuk, mert akkor mi nem ismertük egymást előtte. Tehát a papképzés így indult, akkor leszerelés, hogy akkor még novembertől novemberig tartott ez a rendszer, aztán később változtattak, annyi emberség volt, hogy akkor nyártól nyárig, és akkor az évvesztesség. De Esztergomba, mi voltunk az elsők, a tapasztalat még nem volt, megkaptuk a lehetőséget, fél évi vizsgákat letegyük magánúton. Tehát azt az évet már nem vesztette el az ember, a második évet. Első évet akkor hajtottam, hogy minden meglegyen, másod évben sekrestéskedtem, mert három kispap volt mindig a sekrestés, hiszen 16 atya misézett ott minden reggel, mert akkor még a régi rendszer volt, mellékoltároknál, és így tovább, ugye? Volt, hogy ott ültünk, szépen a főoltárnál, akkor már azért szembe miséző kezdett lenni, oldat meg a tanárok. Igen. Mert minden tanár, azok ott laktak, minden lukba lakott a palotában, meg a plébániákon, egy-egy atya. Akkor ez voltam, harmad éven kis doktor lettem, mindig egy idősebb fiú, idősebb növendék, negyedéves vagy öt éves van beosztva az elsősök mellé. Az velük lakik, közös hálók voltak, tehát ez nem volt kérdés. Az öcsém is többek között. Úgyhogy morgott is, hogy vele mindig kiszúrok, meg keményen vagyok. Nem volt igaz.
Amikor te 2003-ban megkapod a megbízatást, akkor már Molán szálló.
Igen. Tudni, jöttek, visszaállt a rendszer, a nővérek hát jönnének vissza ugye az árdájukba, és akkor Paskai Bíboros úr mit csináljon, hát az épületet visz, a orosz parancsnok leadta a kulcsot, elment, hát egy böhöm nagy használhatatlan épület, és akkor ő nyilván megfelelő segítséggel az ünet volánszállót vásárolta meg. És a mellette van a bibliotéka, annak a legfelső emeletén tantermek lettek kialakítva. Hát akkor még nagyon gyenge állapotok voltak, úgy folyamatos alakítgatás. Mire én Esztergomba kerültem 2003-ra, akkor minden szobának meg volt a rendes vizes blokja, normális volt, egy emelet lett ráépítve a kápolnát, azt már a Gál atya idejében, Gál Endre volt a korábbi Bernikós előtti rektor. Úgyhogy rendezett viszonyok voltak, de még én is alakítgattam az épületen, az elsősök mindig a negyediken laktak. Ugye nekünk előjáróknak nagyon tisztességes, szép is lakásaink voltak. Úgyhogy 2003-ban kerültem oda, akkor vette át Erdő Bíboros úr az egyházmegyét, és Berg Miklós atya, aki addig a rektor volt.
Lett Váci püspök.
És Váci püspök lett, és úgy látszik, nem nagyon vállalták mások, mert én nem vagyok rektor típus, de hát jó, pia, mondom, megyek szívesen kell. Maradtam helynök is, tehát pendlizni kellett Budapest és Esztergom.
Pasztorális helynök.
Igen, igen, igen. Az érseki helynök. Annak nincs hatalma, hanem feladatai vannak, igen. És tevékenykedhet nagyjából. Úgyhogy a létszámunk az olyan 30 és 38 között mozgott, ha 38, akkor fullra volt a ház, mert egyedül volt minden fiú egy-egy szobába, ez kellemes körülményeket jelentett, volt közösségi helység, közösségi számítógépes terem, kápolna természetesen, volt egy-két ilyen beszélgető szoba.
És ez hány egyház megyéből volt ekkor?
Na most, amikor oda kerültem, akkor még a régi szisztéma volt, tehát az esztergomiak voltak, és a fehérváriak. Folyamatosan aztán más püspök is elkezdtek küldeni kispapot, tehát volt, hogy Kaposvárink is volt, pécsiek. Fehérváriakat kivonta a püspök úr, mert ugye akkor nagyon elfogytak a központiba a kispapok, és úgy döntött, hogy a fehérvári gyerekeket oda küldené. Akkor is, ha nem mindenki üti meg azt a nívót, úgyhogy csináltak a főiskolán miattuk egy enyhítettebb, tehát nem kellett szigorlat, nyelv, ilyesmi változatot. Igen. És a váciakból is időként kaptunk.
Igen.
Tehát általában ezek voltak a csapat. Semmi különbséget nem tettünk, természetesen bármi pasztorális gyakorlat, vagy ilyesmi az a saját egyház megyébe, szentelések ott, és hát rendszeresen a püspök atyákkal tartotta az ember a kapcsolatot, mit szeretnének, hogyan, és így tovább, tehát mi legyen a történetben. 15 évet töltöttem így ott, és közben vele párhuzamosan főiskola, mindjárt még rátérek az épületre, és utána még 5 évig jártam le tanítani tantárgyat. Na most Erdély Biboros úr nagyon komoly koncepcióval és hát anyagi nyugati segítséggel, hogy a régi szemináriumba azért kéne valamit csinálni, mert a szemináriumnak tényleg túl nagy, és ma már nem is korszerű. Az a szám, amit voltál szíves mondani, az nem csak a rendes szeminárium egy kispapokat jelentette, hanem a kis szemináriumot. Ezek gimisták voltak, már reverendát hordtak, papi hivatás felé érdeklődtek, és a gimibe pedig a bencésekhez jártak.
Igen.
Így volt a százas. Igen. Most ennek természetesen megfelelő mennyiségű elöljáró, tanár, és így tovább. És akkor jött a nagy levegővétel, hogy Szent Adalbert központ nyílik, annak az udvarába egy szálloda építetik, azok a disznólak voltak, mármint a helyi szempontjával régen, és az első emelet, illetve a földszinten alakul a teológia, tantermekkel, megfelelő infrastruktúrával, meg az első emeleten könyvtárral. És hát aki járt Esztergomba és megnézte a Szent Adalbert, látja, hogy mi minden van ott. Levéltár, könyvtár, és így tovább. Az emeleten turista szálló, egy múzeum is működött egy időben, akkor a nagy előadó terem is. És a primás pince is ugye elkészült, mert ugye nem miénk volt, de a területet visszakaptuk, és annak ellenőre nívós étterem része is alakulgatott. Egyébként itt a Szent Adalbert központban a vendéglő az önkiszolgáló rendszerrel bárki számára megkiszolgáló, csak ebéd van, igen. És ez ki tudja szolgálni bizonyos szempontból a szálloda vendégeket is.
És akkor a volánszálló szeminárium épületből járnak át, jártak
föl,
át
a kispapok, igen.
Az órák
az órák föl. Mi mindig reggel fölmentünk, vagy hódjuttak az órák, és akkor ebédre már vissza.
Egy
kis séta az nagyon jót tett, és jöttünk, mentünk. Hozzá kell tenni, néha civilek is voltak, és hétvégén beindult a levelező teológia, tehát tulajdonképpen ott fönt nem csak kispapok tanultak, zömében persze a kispapállomány járt oda. A bibliotékának akkor vissza tudtuk adni, amit mi tanteremként használtuk, és szépen nívósan minden szépen fejlődgetett. Ugye a püspökök természetesen nem csak Esztergomba küldhettek kispapot, tehát volt esztergomi, aki Pesten tanult, tehát az volt a gyakorlat, hogy egy-két évig megfigyeltük, hogy viselkedik, és akkor tettünk javaslatot a primásnak, hogy ezt lehetne esetleg Pestre küldeni.
Vagy Rómába.
Rómába, Germanikum, Ungarikumba, de így mivel ketten is átléptek, máshol mentek, akkor mi más már nem küldött kispapként Rómába.
Elmentek jezsuitára.
Például Selek Laci átállt, ugye. A Berényi, aki meg ott kavar lent, tehát az meg kilépett. És
korábban a vértes anyai.
Igen, Laci is, igen. Hozzá kell tenni, ő fölszentelődött, ő papként, káplánként működött, tehát ő papként kérte akkor.
Igen.
Ő volt az első különben a Kocsis Imrével, aki még a Lékai Biboros úr idejébe kimehetett.
Igen.
Mert addig nem, előtte nem engedte kispapokat oda.
Az ordinárius fölvette a
mindenki kispapokat. Maga fölvette a kispapokat.
Igen, és neked ők voltak a növendékei.
Igen. Most azért ez úgy működik, hogy amikor tavasszal ugye meghirdetik, hogy lehet jelentkezni, a egyházmegyébe papnak, akkor küldenek, ugye dokument, meg van, szóval mit kell küldeni, plébános ajánlás, végzettségi papírok, orvosi vizsgálat, és így tovább. Ez már részben hozzánk is befutott, és a mi feladatunk volt előjáróknak velük fölvenni a kapcsolatot, utána nézni, lekörnyezetelni. Tehát nekünk gyakorlatilag tavasztól egészen a konkurzusig, a fölvételig megvolt velük a kapcsolat. Akkor három napra behívtuk, ez csak az esztergomiakra vonatkozott, mert minden püspök maga intézte a történetet. És akkor a bíboros úr összehívta rendszerint a papszentelés utáni délután vagy este a bizottságot, amiben a segédpüspökök benne voltak, a rektor, egy-két tanár, a főiskolának a rektora, mi előjárók természetesen, de mi akkor már készítettünk, pontosabban a prefektus egy összeállítást az életőről zanzásítva, ki ő honnan jött, miért. És akkor egyenként belettek szépen hívva, mi akkor 2-3 napig már beszélgettünk velük, elmentünk kirándulni, tájékoztattuk, hogy mire számítsanak, tehát az élő kapcsolat azért nagyjából megvolt. És akkor a bíboros úr egyenként behívta őket, kellett valamit felolvasni, egy interjú beszélgetés, énekelni, hogy mégis lássuk, hogy mi ezért, kiküldte. Akkor sose kaptak választ, mert utána, amikor kiment az illető, akkor szépen a gémül meg fölvehető, nem vehető, mit gondolunk róla, mi ez a történet. És utána aztán még azon a héten, ha csak nem kellett valamit lépni. Ugye előírás volt, hogy orvosi vizsgálat is legyen, az helyszínet.
És abban a pszichológia is volt?
Igen, igen, de az előtte kellett elküldeni, és megvolt, hogy ki ez, és akkor az is adott egy. Két dolog kell figyelni, a nemi identitása rendben van-e, és az, hogy nincsen valami személyiségzavar, ugye? Illetve hát, ha volt, gyógyszert kell szedni, vagy ilyesmi.
Igen.
Általában ezek jók voltak, tehát hatékonyak, de néha kibukott, hogy sajnos ezek nem voltak olyan mélyek, hát nem is lehetett. Úgy itt a személyiségi jogokra is itt tekintettel kell lenni, mert a orvosi titoktartás, tehát neki nyilatkozni kellett, hogy megengedi, hogy erre a célra. De ezt teljesen titkosan, bizalmasan kezeltük utána a levéltárba, ez a prefektusnak volt a dolga többek között.
Nagy volt a lemorzsolódás, vagy fokozatosan nőtt a lemorzsolódás, mi volt a tapasztalatod? Adott rondaszó emberanyaggal kellett dolgozni, változott akkor ahhoz képest, amiben te felnőttél, vagy a te papi példaképeid fölnőttek. A rendszerváltozás táján, és talán ez 2000-ig eltartott, volt egy nagy lelkesedés, egy fölfutás, legalábbis a hitélet területén, ahogy mondják, és gondolom a szerzetes rendek papírhatások terén is volt tapasztalató, és hát aztán kezdett csökkenni a szám. Ebben kapcsolatban milyen?
Mikor beléptem, az országban 400 kispap volt, ebben a görög kispapok is beleértendők. Ez volt a növendékállomány.
Tehát 2003-ban 400 kispap.
400, növendék volt, most igen. Nem darabban mondom körülbelül. Igen. Amikor eljöttem 15 év után, akkor 160 körül volt a létszám. Hát most be kell zárni gyakorlatilag a két szemináriumot, tehát 100
alatt van. A győrítés?
Hát nem zárták be, ugye jó, a Szegedet, meg Eger, de mind a kettő úgy van, hogy hát gyakorlatilag alig van növendéke.
És a Győrit bezárták?
A Győrit igen, most sose zárják be, hanem időlegesen szünet el ez a hivatalos ész, mert nincsen állomány. Igen. De ezek átcsoportosítások is, mert a központi szemináriumban hányat küldenek, külföldön is tanulnak, tehát igen. Ezek kicsi csalókák. Tehát most olyan 80 körül vagyunk ismereteim szerint.
Görögökkel együtt?
Igen, igen. Ott is visszaesett, volt egy. Ez teljesen természetes, a szekuláris folyamat, ez igen. Érinti igen. A katolikus fiatalságot. Persze, hogy ezeket a hivatásokat is. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy ó, ne pánik, bőven van, csak más szisztémába kell egy kicsit pasztorálni a meglévőket. Az üdvözítést az Úr fönn tartja magának. Tehát semmi gond. Az, hogy most hány embert, miért, milyen hatások érik őket, mi az, ami lenne, szóval csak azt jelenti, hogy tesszük a dolgunkat, aztán majd ő Isten látja, hogy lehet ezzel menni. De nyilván az a papi ellátás, ez a vallási szolgáltatás, ez szisztéma, hát ez nyilván már így nem tartható föl, hogy 12 faluja van az atyának, és hát milyen katasztrófa. Ja, de nincs benne 50 ember. Tehát ezt egy más szisztémába kell megközelíteni, majd ez már nem a szeminárium, hanem hát a kikerülés, igen. Ugye? Ezt szolványpasztorációnak hívjuk. Pápa úr mit csinált Perúba? Olyan óriási területek, lovagolt szépen, ott volt egy hónapig egy bázison, és 2 év múlva ment oda-vissza. Tehát ha azt nézzük, hogy ilyen missziós helyzetek is vannak. Nyilván minden egyházmegyének vannak koncentrált területei, főleg a város típusúak, ugye? Nagyon sok ember templomjárás, és így tovább. És vannak olyanok, ahonnan úgy elfogynak az emberek is. A Budapest belső része amúgy is kiürül, mint pasztorális helynök, ugye mindig statisztizáltuk, hogy hogy néz ki, melyik kerület. Az első kerület az 48-szor indult, és azt hiszem 20 valamennyien vagyunk. de ha misére látogatást nézzük, akkor.
És hogy hány templom van ott?
Na de hova? 307 ezer emberrel csökkent le Budapest lakossága, amióta én figyelem ezt a történetet. Igen. Hova lett? Agglomeráció. De nem azt jelenti, hogy csak ott lakik, bejár fogyasztani, enni, misére netán, ugye? Főleg azok kezdték a Pest környéki területeket be, a kikerülők, katolikusok, a kisgyerekesek.
Igen.
Én is Pesszent Imrére kerültem utána plébánosnak, azt sem tudtam, hogy pontosan, hogy hol van, tudtam, hogy Kecskemét előtt vissza kell fordulni, hogy elcsípjük a Bozóton túl, virágzik. Ugye? Különben a adataim szerint a Buda összeszületendő gyermekének egyharmadát latin katolikusnak megkeresztelik. Ez egy 5 évi utolsó adatunk volt. Pesten ez a minden negyedik, tehát az egy hígan nagyobb.
Igen.
Igen, nagyobb. Érdekes, hogy a temetések is ugyanezt az arányt mutatják. Tehát temetés katolikusul minden harmadik Budán, és így tovább. Ennek megvannak az okai, a Buda az egy értelmiségi polgári lakosság volt tradicionálisan. A pesti belső részek kiürülnek bizonyos szempontból. Igen, van úgy lakosság, meg egyebek, de az a tradicionális katolikus lakosság nem. Ahol családi házas övezetünk van most Pesten belül, meg az a mi egyházmegyénk, ott viszont emelkedik a éveszületések száma is, lakosság létszám is, és ott látszik a vallási ténykedés is, és vannak erős csomópontok. Tehát egy más szemléletmóddal kell az urbanizációs folyamatok okán a magunk belső egyházmegyei szervezését nézni, szemlélni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Blankenstein Miklós atyával beszélgettünk, aki 2003 és 2018 között az esztergomi papnevelő szeminárium rektora volt. Jövő héten folytatjuk ugyanezt a témát, mert sok izgalmas tanulsággal szolgál korunknak, napjaink egyházának. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy történetet hoztam számotokra. Ez a történet Jézus egyik példabeszéde, amelyel az írástudókat és velük együtt bennünket is tanít. Egy farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az örök életre. Szerintetek elképzelhető-e, hogy az írástudó, aki ugye a kor teológusa volt, egyházjogász, a Tóra erkölcsi tanításának szakértője, aki hivatásánál fogva nagyon jól ismerte a zsidó nép szent könyveit, ne tudta volna erre a kérdésre a választ. Ugye azt kérdezi, hogy mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre.
Hát Jézus tanításaiból biztosan gondolják, de szerintem még ők sem tudják felfogni magát az örök életet, ezért csak a tanításoknak megfelelően próbálnak élni és úgy cselekedni, és ezért talán ők el tudják képzelni abban, mint mi esetleg.
Írástudók, tehát hogy valamit tudnak, tehát ők nagyon ismerik az Ószövetség szövegeit, a zsidó nép szertartását, vallási életét, hitéletét, a hitvitáit, az évszázados hagyományait. Gondoljatok bele, hogyha egy mai paptólnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor joggal várnánk, hogy tudjon rá válaszolni? Hogy atya, hát hogy jutunk el az örök életre?
Hát igen.
Hát igen, ugye végülis ez a feladata egy papnak, egy vallási vezetőnek, hogy ebben segítse a híveket, hogy eljussanak az örök életre. Mit gondoltok akkor, miért kérdezte Jézust? Ez nem egy nehéz kérdés volt.
Hát mert lát, hogy benne bízott annyira, hogy ezt tőle kérdezze meg, és hogy tőle tudja, vagy tőle kapjon választ.
Aha, talán kíváncsi volt, hogy hát ha valami más választ kap.
Hát és mivel ő Isten fia, valami megerősítést várt, hogy az a válasz, amit tőle fog kapni, aztán sokkal közelebb bi a Jóistenhez, mint az, amit egy írástudó, egy kevésbé úgymond megbízható forrásból tud.
Nagyon megbíztok ebben a farizeusban. Ennek a szónak van egy kicsit pejoratív értelme, nem a magyar nyelvben. Nem biztos, hogy ilyen jó szándékú volt ez a kérdező. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem is annyira Jézusra volt kíváncsi. No, egyrészt ez a kérdés ugye érdekes, mert hogy ami szituációban ez a történet van, vagy olvassuk, az igazából egy ilyen teológiai hitvita. Írástudók, farizeusok vitatkoznak a hitük egy-egy kérdéséről, és ott van köztük Jézus is, mint tanító. Tulajdonképpen kicsit vizsgáztatják is. És érdekes, mert ez a kérdés igazából nem egy elméleti kérdés, ugye nem egy ilyen filozófiai elvont valamire kérdez rá ez a farizeus, hanem egy gyakorlati választ vár. A farizeus arra kérdez rá, hogy mit kell cselekedni, mit kell tenni. Másrészt viszont ez, ahogy mondtuk, olyan furcsa kérdés, kicsit olyan kamu kérdés, vagy beugrató kérdés. De ahogy mondtam, akkorban ez általános volt, szokás volt, hogy a hitismerői, a hittudósok próbára tegyék egymást, vagy túl nehéz kérdésekkel egymást lehetetlenné akarják tenni, hiszen ez kicsit egy ilyen tekintélypróba is volt, hogy vajon melyik vallási vezető, vallási tanító az, akinek a legnagyobb tekintélye van, a legelfogadottabb, és Jézust is így vizsgáztatják, próbálgatják, vajon mit tud ez a fiatal tanító. Ugye az a kérdés, amit feltesznek neki, hogy mit kell tennünk, hogy eljussunk az örök életre. Jézus helyében ti mit válaszolnátok? Mit tegyünk, hogy boldogok legyünk, hogy a mennyországba jussunk? Ugye ez egy örök kérdés, hogy hogyan legyünk boldogok, hogyan legyen teljes az életünk.
Hát, hogy mindig szeressünk, és mindig jót cselekedjünk másokkal és magunkkal is.
Szerintem, hogy becsületesek legyünk.
Hát, hogy ne legyünk önzőek, hanem másokra is fordítsunk kellő figyelmet.
És valamennyire példát is kell mutatni azzal, ahogy élünk.
Igen, igen, igen. Körülbelül ugye ezeket mondanánk a gyerekeinknek is, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy anya, hát mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyek, hogy a mennyországba jussak? No, Jézus erre a kérdésre a kor teológiai vitáinak megfelelően furfangosan egy kérdéssel válaszol. Azt kérdezi, hogy hát mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Ugye egyrészt a kérdező farizeusnak a figyelmét a törvény szövegére hívja fel, amit nyilván ismer. Másrészt ugye az kérdése, hogy te hogyan értelmezed, hogyan gondolod, a törvény értelmezésére is gondolít, vagy felhívja a farizeus figyelmét. Hogyan válaszol a farizeus erre a kérdésre?
Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat.
Pontosan, ugye felmondja igazából a leckét, elmondja, hogy hogyan szól Isten parancsolata. No, ugye az az érdekes, hogy igazából, amit a farizeus válaszolt, amit ő a törvényekből kiolvasott, mint talán legfontosabb parancs, és az a válasz, amit ti adtatok meg, ugye így beszéltetek a példaadásról, a szeretetről, az önzetlenségről, igazából megegyezőek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondtuk, hogy a mennye és a földi boldogságunk igazából a szeretetünkön múlik. A szeretet fogalma azonban akkor sem és most sem volt egyértelmű. Úgy, ahogyan mi, a kor zsidó emberei is kibúvókat kerestek a szeretet parancsa ellen. Az előző adások során mi is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy kell-e szeretnem a számomra nem szimpatikus embereket, meg kellene bocsátanom az ellenségemnek, mindenkivel szemben kedvesnek kell-e lennem, és sorolhatnánk. A farizeusok is vitatkoznak a parancsok prioritásáról, a fontossági sorrendről, és az Isten akaratát összefoglaló legfontosabb parancsról is. Vagy például nem volt egységes álláspont abban a kérdésben, hogy amely aztán majd ebben a történetben is szerepelni fog, hogy kit tekinthetnek fele barátnak. Szerintetek miért kérdez tovább a farizeus? Mert ugye itt ennek a vallási vitának nincs vége, volt egy elhangzott egy kérdés, kérdésre egy másik kérdés, de hogy elhangzott igazából a korrekt válasz is. A farizeus mégse elégszik meg vele. Pedig mondhatnánk, hogy hát Ő maga mondta a választ. Mit gondoltok, hogy miért nem? Miért nem zárjul le itt a vita?
Hát mert ugyanúgy próbálja folytatni azt, hogy próbáljon fogást találni Jézuson, hogy egy cselesebb kérdés, tehát hogy ugyanúgy folytatja, hogy kicselezze, úgymond.
Igazából látja ő is, hogy ez egy nem túl nehéz kérdés volt, úgyhogy szinte magát is igazolja, amikor tovább kérdez, hogy akkor most már tényleg kérdezek egy furfangosabbat, amire nehezebb lesz válaszolni. Az írástudó ugye igazolni akarja magát, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai vita tulajdonképpen, szeretne egy fogáskérdést feltenni Jézusnak, amire Jézus vagy nem tud válaszolni, vagy nem jó választ fog majd ráadni. A farizeus úgy viselkedik, mint egy kekeckedő vizsgáztató. És úgy érezzük, mintha nem is maga a válasz érdekelni, hanem inkább Jézus személye. Vagy, ahogy mondtuk, a saját tekintélye, hogy jól jöjjön ki ebből a vitából. Történetet ugye olvastuk, szerintetek végül is Jézus átmegy a vizsgán, tud majd olyan választ adni, amellyel egyben le is zárja a vitát?
Hát a példabeszédével igazából egy konkrét, kézzelfogható bizonyítékot mond, és azzal igazából nem tud már kötözködni a farizeus. Tehát, hogyha már ott van a bizonyíték, az nehéz még tovább cáfolni.
Igen. Azt gondolom, egy olyan megoldást talál Jézus, annyira váratlan fordulatot vesz ez a szakmai vita ezzel a történettel, hogy belé fagyott a kérdés a farizeusba. No, mielőtt Jézus válaszára és erre a történetre rátérnénk, érdemes még megvizsgálnunk a farizeus következő kérdését. Ugye a farizeus arra kíváncsi, hogy ki a fele barát. A vita a fele barát szó értelmezésére fordul. Jézus korában ugyanis a fele barát szó jelentésköre vitatott volt. Általános értelemben a zsidókat és a mózesi törvényt megtartó őket tekintették fele barátoknak, ugyanakkor az idegen népeket, a pogányvallásúakat nem tekintették fele barátnak. És nem tekintették, így aztán fele barátnak, ugye majd a történetben szereplő szamaritánusokat sem. Sőt, úgy tekintettek rájuk, mint akik elhagyták az igaz hitet, pogány szokásokat vettek fel, szakadároknak, eretneknek tartották őket, és kifejezetten ellenséges volt a két nép viszonya. Ebből adódik majd Jézus példabeszédének különlegessége és a pikantériája is. A fele barát szót hallgatti, kire gondoltok?
Hát ez érdekes kérdés, mert számomra a fele barát az már inkább mindenkire kiterjed, és minden embertársamat fele barátomnak tekintem, viszont nem feltétlenül szeretem minden embertársamat úgy, mint önmagamat. Tehát nekem ebben egy kicsit egy ilyen ellentét van, de ez nem feltétlenül így a helyes.
Ezért beszélünk róla, mert hogy ezt mindjárt máshogy éljük meg.
Hát én fele barátomnak leginkább az ismerőseimet tartom, akikkel nem feltétlenül baráti, egy közeli baráti viszonyt tartok, hanem kicsit egy ilyen felszínes, egy ilyen szia, remélem jól vagy, tehát egy ilyen tényleg csak, hogy egy ismerősök vagyunk, nem vagyunk rosszba, mondhatni jóban is vagyunk. Én őket tartom fel a barátaimnak.
Igen, ezt rúgjad, hogy félig barát, félig nem.
Igen.
Én is ugyanígy vagyok vele, mint Eszti, hogy én is így az ismerőseimet, akikkel nagyon nem tartom a kapcsolatot, de hogyha találkozunk, akkor érdeklődünk egymás felől.
Uh-huh. Én is ezt gondolom, viszont Lucával is egyetértek, hogy nem feltétlenül szerettem a fele barátomat úgy, mint önmagamat.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy például akivel csak így köszönő viszonyban vagyok, őt nem biztos, hogy teljesen ismerem, meg szeretem és el vagyok vele.
Hogy tudnánk ezt a szót helyettesíteni, hogy fele barát? Itt a Luca igazából már mondott egy jó alternatívát rá.
Te az embertársaink?
Uh-huh. Igen, embertársaink. No, ugye tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt mi is felteszünk, hogy kit kell szeretnünk, szeretnem kell-e, és erről már beszéltünk, az illetőt, hogyha csak annyira nem közeli ismerősöm, vagy távoli ismerősöm, vagy éppen ha az ellenségem, vagy szeretnem kell-e akkor, amikor éppen beteg vagyok, nagyon fáradt vagyok. Végülis a fele barátról szóló vita, gondolkodás mögött arra a kérdésre keressük a választ, és az irgalmas szamaritánus történet arról fog majd szólni, hogy kit is kell szeretnünk. Ugye erről a fele barátról vagy embertársról. Jézus a farizeus kérdésére, ki az én barátom, fele barátom, ahogy mondtuk, egy történettel fog válaszolni, az irgalmas szamaritánus történetével. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válaszol egy-egy szót, kifejezést a történetből, ami valamiért megfogta őt. Olyan is lehet, amit nem értetek, vagy nem értetek vele egyet. Viki a fele barát szót választotta.
Hát én azért választottam, mert igazából tényleg érdekes és elgondolkodtató, hogy valójában ki is a mi fele barátunk.
És találtál valami választ? A történet segítségével?
Hát igazából azok jutottak eszembe, amiket az előbb megbeszéltünk.
Köszönöm szépen, Viki. Luca, hogy nagyon különleges szót választottál, igazolni.
Hát én azért választottam ezt, mert szerintem ez még a mai napig is egy elég jellemző. Hát lehet ez probléma is az életünkben, hogy mindenképpen igazolni akarjuk magunkat, és sokszor nem is veszük figyelembe mások véleményét, hanem csak a saját igazunkat, vagy tehát csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy nekünk igazunk legyen, és ez az önzőség szerintem egy rossz dolog.
Eszter, te is a fele barát szót választottad.
Igen. Hát nekem eleve, hogyha már csak így elsőnek is olvasom, vagy bárki olvassa, olyan érdekes szó lehet, mert tényleg elgondolkodható, hogy mit vagy kiket akar az, hogy fele barát, mert tehát kicsit, hát eléggé érdekes egy szó. És én arra jöttem rá, hogy igazából tényleg mindenkire is, vagy ahogy mondtam én, hogy az ismerőseimre, de igazából így az embertársainkra már fele barátainként tekintünk rá, sőt, igazából úgy is kéne, mert ugye mindenkivel kedvesnek kell lennünk, hogyha először is találkozunk valakivel, és szerintem eleve, hogyha valaki újat ismersz meg, már akkor is már a fele barátod.
És ismerve a történetet, meg a történet tanúságát, ami végülis választod erre a kérdés, hogy ki a fele barát, akkor ki a fele barát?
Aki gondoskodott róla.
Igen, igen, illetve megfordítva, mert ez a történet kicsit ilyen tükörként működik, az az én fele barátom, aki gondoskodásra szorul, akinek szüksége van rám. És akkor ez a történet igazából egészen kitágítja ezt a kört. Van olyan ember, aki nem fel a barátom?
Talán az ellenségeink, de szerintem még ők sem, mert szerintem erről már beszéltünk valamikor, hogy az ellenségeinket sem teljes szívből utáljuk őket, vagy ilyesmi. Tehát szerintem, hogyha ők is ugyanúgy segítségre szorulnának, vagy gondoskodásra szorulnának, szerintem ugyanúgy segítenénk rajtuk. Az ma más kérdés, hogy ők is rajtunk-e, ez nézőpont kérdése, de én például őt akkor is felebarátomnak tartanám, mert segítenék neki, gondoskodnék róla, hogyha kell.
Igazából ebből a történetből megismerjük az áldozat személyét, tudunk róla valamit? Hogy ő kicsoda, micsoda?
Ha.
Semmit, ugye? Semmit, tényleg. Magát az eseményről is nagyon szűk szavúan ír az evangélium. Tényleg, mint egy, pedig ki lehetett volna színezni, ugye? Tehát olyan érdekes, hogy nem cél az, hogy érzelmi reakciókat váltson ki belőlünk, ugye? Hogy így megrendüljön a szívünk. Eszter, te pedig azt választottad, hogy viseld gondját.
Hát azért választottam, mert ez a viselt gondját emberek közti kapcsolatban nyilvánul meg, és szerintem ez fontos akkor is, ha szeretjük az illetőt, meg akkor is, hogyha nem ismerjük például. Tehát ez a gondoskodás, ez szerintem fontos, és a történetben is van, hogy ugye az embert véresre verték, és elsétáltak mellette simán. Hogy nem ismerjük, de azért segíthettünk volna, vagy segíthettek volna rajta. Tehát így gondoskodhattak volna rajta. Vagy róla. És szerintem ez fontos.
Mondtad, hogy ugye gondoskodhattak volna, ráadásul akik ugye elmentek mellette, nem voltak akárkik. Ugye egy pap, meg egy levita, nem egy egyszerű akármilyen ember, egy zsidó ember akár, vagy bárki, hanem Isten szolgái voltak, akiknek igazából a zsidóság körében is külön feladatuk, tehát hogy nekik pont azért, mert hogy közelebb állnak Istenhez, az emberekhez is közel kell állniunk. Nekik feladatuk lett volna, hogy segítsenek. Vajon miért nem segítettek?
Talán egy egyszerű ember volt, és nem ismerték, és ezért.
Lehet, igen, nem ismerték.
Hát, vagy már lehet, hogy valami rosszat tett, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem is az, hogy megérdemelte, amit kapott, hanem, hogy nem is tudom, tehát lehet, hogy rossz embernek nézték őt.
Igen, azt gondolták, ez egy balhés figura, nem? Hát most egy jól öltözött embert nem fognak itt nagyon venni. Egyébként ez egy olyan útszakaszon játszódik, amit ez a történet, ami egy viszonylag rövid út volt, de a terepviszonyok is elég meredekek voltak, meg ez egy kifejezetten veszélyes út volt. Tehát, hogy így gyakoriak voltak az ilyen rabló támadások. Úgyhogy nem kellett ez rossz embernek lenni, vagy ilyen balhés embernek, hogy valaki bajba keveredjen.
Hát, vagy egyszerűen csak nem volt vallásos, vagy tudták, hogy ez másik valláshoz tartozik, és nem tudom, erről már hallottam, hogy sokszor előfordult, hogy nem azonos vallásúakat így elítélték, vagy
igen, ez is lehet, igen. Viki, neked van valami ötleted?
Hát, vagy csak nem érdekelték, hogy ott fekszik, csak elhaladtak mellette, és nem foglalkoztak vele.
Ugye mondhatnánk, hogy nem vették észre, vagy hogy nagyon siettek, nem? Ami fontos dolguk volt. Én azt a szót választottam, hogy szíve. Ez olyan szövegösszefüggésben van, hogy a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Számomra ez egy ilyen kulcs szó ebbe a történetben, mert ugye látjuk, hogy a két előző ember is ugyanott jártól ez a szamaritánus, Sőt, írja is a szöveg, hogy látta őt, hogy mind a ketten látták ezt az embert, hogy nem arról van szó, hogy annyira, nem tudom, gyorsan robogott a szamaruk, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hanem hogy nem álltak meg. És hogy ez a szamaritánus is látta, de hogy igazából, hogy amikor meglátta ezt az embert, akkor ő nem a szemével látta meg, mert a többiek is látták a szemével, hanem igazából a szívével. És ez olyan, nekem erről eszembe jutott rögtön, hogy jó, csak a szívével lát az ember. És hogy talán a jó döntéseket is a szívünkben hozzuk. Ugye ennek a történetnek az az egyik érdekessége, ez a nézőpontváltás. Ugye a kérdés az, hogy ki az én fele barátom. De a történet végén igazából úgy fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ki a bajba jutott embernek a fele barátja. Hogy mit gondoltok, van ennek jelentősége a történetben?
Szerintem van. Mert ez a történet így ezzel azt mondja, hogy nem kéne, hogy ítélkezzünk mások felett, akár a hitük, akár bármi miatt is, mert történetben ő se tette, tehát ő is ítélkezhetett volna, bajba jutott a kapcsolatban, hogy ó, mi van, hogyha hívő, akkor én nem is segítek neki inkább, mert miért tenném, hanem csak tényleg a szívére hallgatott, és a szívével cselekedett, és segített neki.
No, adásunk végén Teréz anya szavaival forduljunk az Úr felé, segítsen minket fele baráttá válni, hogy az irgalmas szamaritánus példáját követve észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, elinduljunk a szükséget szenvedő felé, és magunkról elfeledkezve önzetlenül tudjunk cselekedni.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, nekünk is megbocsájtanak. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.